De dicsőség az Úrnak! Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, feleségem nevében is. Szezonális munkát vállalt, és most én képviselem őt is. Hálát adunk az Úr Jézusnak ezért a mai napért. És Mózes szavaival élve kérjük, drága Úr Jézus, hogy ez a tanítás csepegjen, mint az eső, és ivódjon a jó földbe, a ti drága szívetekbe. És hiszem, hogy az egybegyűltek megértést fognak hallani a hallottakról. Köszönjük, Úr Jézus, hogy megáldod a családokat, megáldod a házasságukat, és egy friss kenetet hozol az életükbe. Jézus nevében. Amen. ...1996-ban volt Erzsikének egy tanítása házasságról. Igen, gyenge minőségű diktafonos felvétel ma is rendelkezésre áll, és ez annyira megragadta a szívemet, hogy ebbe az irányba elkezdtem haladni, és kértem az Úrtól ide vonatkozó tanításokat. Egyházon belül is található Hégentől, de igen sok anyagot adott az Úr az ő kegyelméből. És 2005-ben a Somogy megyei hírlapban megjelent egy cikk, hogy tanítani kellene a családi életet. Ez volt a címe. És gyakorlatilag ezek a dolgok annyira inspiráltak és olyan lendületet adtak, hogy elkezdtem tovább tanulmányozni a Biblia ezen területeit, hogy mit mond a házasságról, a családról a Biblia. Hálát adunk Istennek, hogy hirdethetjük a jó hírt, az evangéliumot, és az ismeret, ahogy tudjuk, a szabaddá tesz. Az életnek a különböző területei, illetve azok működése csak a Bibliából tanulhatók meg jól. Megtanulhatók a világból is, de mi tudjuk már, hogy sokkal jobb, hogyha bibliai elvek alapján halad egy családnak az élete. A keresztényeknek sokkal többet kellene tudniuk, hogy mit mond a Biblia. A szeretetről, az életvitelről, az otthonról, a házasságról, a családról, a gyermeknevelésről, és sorolhatnám tovább. Ahhoz, hogy nagyobb megértést kapjunk ezeken a területeken, vissza kell tekinteni a kezdetekhez, és a kezdetek első Mózes könyvében, az első fejezetben fogjuk egy-két időben megnézni. Ma néhány területet érintünk, úgy mint a teremtés, gyermekszületés, gyermeknevelés, kamaszok kezelése, házasság, körülbelül ennyi. Igyekszünk, hogy beletérjünk ebbe az másfél órába, amit kaptunk, és kérjük az Úr Jézust, hogy oszta be az időnket. Az Ószövetségben alapelveket nézünk, de az Ószövetségben számos előképpel is találkozhatunk. Ahhoz, hogy könnyebben megérthető legyen az Atya és a teremtménye közötti kapcsolat, azt ajánlom szíves figyelmetekbe, hogy vegyétek mintaként a szülő és a gyermek közötti kapcsolatot, a szülő és a gyermek közötti viszonyt, mert sokkal érthetőbb lesz az egész. A teremtés. A Zsidó 11.3 utal arra, hogy Isten teremtette a világot a szava által. És ha visszanézünk a Mózes első könyvéhez, első fejezetéhez, akkor az eredeti állapotot látjuk. A világ most sajnos nem a teremtés állapotában van. Fölmerülhet a kérdés, hogy Isten miért formált embert? Ugyanazért, amiért a házas párok vágyódnak gyermek után. Tehát, hogy Isten is vágyott valakire, akivel közösségben lehet, akiről gondoskodhat, és elhozhatja a szeretetével, ugyanígy az ember is vágyik arra, hogy legyen gyermekem. Az 1 Mózes 1.26-ban olvassuk azt, hogy Isten mondta, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a föld felett. Tehát Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, ezért az ember Isten osztályába tartozik, Isten királyságába tartozik. Valamelyik éjszaka fölmerült, hogy hajnalban ez a kérdés, és az állatok hova tartoznak? Hát ők egy másik osztályba. Ők egy másik osztályba tartoznak. Főpásztorunk egyszer ezt említette, és tett erről említést. Isten a legjobb helyről és a legjobb ellátásról, illetve a teljes ellátásról gondoskodott az első emberpár részére, mert őket behelyezte az édenkertbe. Ez körülbelül az embernél az a babaszoba, amit a gyermek érkezése előtt elkészít. Ezzel tudnám párhuzamba kapcsolni. Az ember is készít egy szép babaszobát, ahova várja a kis bébit. Az 1 Mózes 1.27-ben azt olvassuk, hogy Isten férfit és nőt hozott elő az ő terve szerint. Tehát 1 Mózes 1.27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őt. Isten az embert tökéletesre teremtette. Olyan tökéletesre, mint ő maga. És nem akarok nagyon kitérni, de tudjuk, hogy Isten nem teremtett betegséget, nem teremtett fájdalmat, nem teremtett szegénységet, mert a mennyben sincs. Hogyan tette ezt? 1 Mózes 2.7-ben. Látjuk, hogy... És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lényé. Gyakorlatilag, mint egy fazekas, Isten az agyagból, a földből elkészítette a bábút, az embert, és az ő szellemét lehelte belé. Így lett élő lény. A Jób 33.4-es vers nagyon-nagyon tetszik, és ezt bejelöltem magamnak. Jób 33.4-es. Sokat elmond ez az ige, illetve alátámasztja az előbbit. Az Istennek szelleme teremtett engem, és a mindenhatónak lehelete adott nekem életet. Tehát Isten lehelete nélkül nincs élet. Aztán igéken keresztül mehetünk, és azt fogjuk látni, hogy Isten minden élő szervezet számára adott egy szaporodási képességet. Felruházta Isten az élő lényeket szaporodási képességgel olyan módon, hogy magot helyezett el. Az 1 Mózes 1.12-ben vannak a füvek, 1 Mózes 1.22-ben az állatok, és az 1 Mózes 1.28-ban pedig az ember. Mindezt azért tette nagy bölcsességgel, hogy ha valami elpusztul, ne kelljen újra teremtenie. Mert folyamatosan kellett volna újra teremteni mindent. Amikor látta Isten, hogy a férfi Ádám egyedül nem jól érti magát, Isten elkezdett segítő társat keresni a számára. Vitt először állatokat, de Ádámnak nem tetszett. Végül megalkotta az asszonyt, megalkotta a nőt Ádám oldalbordájából, és őt vitte Ádám elé. 1 Mózes 2.23-24. Nagyon érdekes dolgot mondott Ádám, amikor az állatok után meglátta Évát. És igazából ennek a bizonyosságnak kellene ott lenni a fiatalok szívén is, amikor a párválasztás idejébe kerülnek. Azt mondta Ádám, hogy ez már igen. Ez már jó. Ez már csontomból való csont, és testemből való test. Tehát elismerően szólt, hogy ez az ő szívéhez való társ. Isten a segítőtársat a nő személyében találta meg. És egy nagyon fontos alapelv található a Bibliában, a Következő 24-es vers. Anna okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ez a ragaszkodás, ez egy házassági ragaszkodás, és azt is jelenti, hogy ragasztóként tapadni egymáshoz. Isten alapelve szerint férfit és nőt rendelt egymásnak, ami biztosítja a szaporodásnak a lehetőségét. Ha szeretnétek megtudni, hogy Isten mit gondol és hogyan vélekedik az egyneműek kapcsolatáról, akkor olvassátok el majd a 3 Mózesben a 20-13-as verset. Tehát kezdetben az Édenben minden rendben volt, minden tökéletes volt, és minden Isten terve szerint működött. De már a 3. fejezetben olvashatjuk, hogy Ádám és az Éva bűnbe esett. Az Istentől kapott hatalmukat továbbadták. És nemrégen a főpásztorunk ezzel a példával élt, hogy ha van egy házam, az bérbeadom, és a bérlő is bérbeadja, akkor igazából sok közön már nincs hozzá. Így lett elvilág Istene Sátán, akinek az utolsó másodpercei vannak még vissza, és lejár az ő ideje. De gyakorlatilag, ahol ki akartam lyukadni, az eredeti teremtés el lett torzítva. A Sátán az eredeti teremtést eltorzította. Tehát ahhoz, hogy tiszta képet lássunk, el kell mélyednünk az Ószövetségben, illetve egyébként a legjobb Bibliában. Gyermekszületés. Tehát Isten vágyott egy családra, és a vele való bensőséges kapcsolatra. És ugyanígy vágyakozik egy házas pár a gyermekáldásra. A születésnek van szellemi oldala, és van fizikai oldala. A Zsoltár 127.3. Van, akik tévesen azt mondják, hogy Isten ajándéka a gyermek. 127.3. Tehát íme az Úrnak öröksége a fiak, az anya még gyümölcse jutalom. Tehát a gyermek nem ajándék Istentől, hanem teremtés a szülők részéről. Ez a fizikai része a gyermek születésnek. Azt tudjátok, hogy meg lehet határozni a születendő gyermek nemét a hit imájával? Tehát Jézus azt mondja, aki kér, az kap. Csak egyre kell figyelni, hogy a fogantatás előtt. Tehát Jézus nevében lehet ilyen kéréssel fordulni. És hittel. Isten terve az, hogy a gyermekek természetes nemzés, természetes fogantatás útján jöjjenek létre. De tudunk olyan esetről, amikor a fogantatás természet feletti volt, Jézusra gondolok. Ő egy kivételes eset volt, és ezt már tudjuk, hogy miért. Isten a magzatba helyezi a szellemet, az embernek az igazi valóját, és ez a szellemi rész. És így áll össze a gyermek, ha még igazán pirinyó is, akkor is. Nem tudom, hogy mennyien emlékeztek a Jesse-nek a DVD-jére, amikor a mennyben jár, és az atya trónja körül kis, úgymond szellemek, angyalkát lebegtek, és azt mondták, hogy szeretnénk leszületni a földre. Felírtam magamnak néhány igét, amelyek alátámasztják azt, és ebből egy kijelentés is jön, hogy a fogantatás pillanatában helyezi bele Isten a szellemet abba a pici embrióba. Mert a Jakab 2.26 szerint az derül ki, hogy a test a szellem nélkül halott. Márpedig a magzat is élőlény. Tudni kell és ismerni kell az ember hármas felépítését. Szellem, lélek, test, és ez a három egy egységben működik. A szellemünk az igazi valónk, amely a testünkben él, mint edényben. Tehát a magzat egy élő lény, és aki várandós, az szólhat a magzathoz, a hit szavával. hogy tökéletesen fejlődj, felsorolhatja a fejedet, hogy a kis lábújjáig mindent, hogy tökéletesen fejlődjön minden szerved. És amikor elérkezik a világra jövetel ideje, napja, előtte szólhat, hogy úgy forduljon be a szülőcsatornába, ahogy az Isten terve szerint el van rendelve. És nem egy olyan bizonyságot olvastam, ahol az orvosok már császármetszést akartak végrehajtani, de bizony a baba szépen megfordult és befordult. Volt olyan eset is, hogy az orvosok ezt nem hitték el, csak amikor mamát felválták, akkor látták, hogy teljesen tökéletes és normális szülés lett volna. Azt tudjuk, hogy a szellemi érzékszerveinkkel akkor is érzékelünk, amikor alszunk, vagy valaki eszméletlen, vagy kómában van. Erre is lehet alapozni azt, hogy a magzat hol lehet szólni. Emlékeztek Hegen, amikor a halálos ágyán feküdt, és háromszor kiszállt a testéből, és a pokol felé ment. Negyedik alkalommal, miután újjászületett, akkor a menny felé. De amíg az orvos a konyhában az édesanyjával beszélgetett arról, hogy a Hegen tiszteletes, menthetetlen orvosilag, ezt mind hallotta. És nemrég jutott el hozzám a általatok is valószínű ismert Pap Lajos professzor, szívsebész professzor úrnak egy e-mailje, egy esete, egy története. Budapesten egy hölgy feküdt egy kórházban, az ottani főorvos nem merte vállalni már a műtétet. És valamelyik kis bojtárorvos felhívta a professzor urat, Pap Lajost, megkérdezte, hogy elvállalná-e a műtétet. Nagyon sajnálta azt az asszonyt. Ő felutazott, beszélt a hölgyel, és megkérdezte, hogy meg akar-e gyógyulni. Tehát nagyon fontos, hogy a betegnek ott legyen az akarata, és nem csak a betegnek, hanem minden esetben az akaratunk ott legyen, mert Isten akkor tud támogatni. Azt mondta a hölgy, hogy igen, én meg akarok gyógyulni. Erre azt mondta a professzor úr, hogy akkor most vállalom. Megtörtént a műtét, és a professzor úr döbbenetére ez a hölgy kómába esett, és azt mondta, hogy erről nem volt szó. Minden nap bejárt hozzá, és a fülébe mondott biztató szavakat. Hatodik nap után ez a hölgy kijött a kómából, és mindent elmondott, hogy mikor járt nála, hány órakor, hány perckor, mit mondott a fülébe, és a professzor úr ezen igen meg volt lepődve. De mi tudjuk, hogy a szellemünk az akkor is él, hall és működik, hogyha a test netán ilyen helyzetbe kerül. Átugrunk a gyermeknevelésre. Jövő a beszédek 29-15. Ma csak a jéghegy csúcsát fogjuk érinteni, mert igazából nagyon-nagyon sok tanítás van ezeken a területeken. Jövő a beszédek 29-15. Minden bizonnyal általatok is ismert ez az ige. Az esző és a dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyát. Tehát szégyent hoz a szüleire, ha nem kap nevelést. Tehát a gyermeknek nevelésre van szüksége, és lehetőleg bibliai elveken nyugvó nevelésre. Ezt a szülőknek nem volna szabad áthárítani, sem a nagyszülőkre, sem az óvodára, sem az iskolára, mert igenis a szülő neveljen. A szülőnek a Jézus útján kellene járni, és a Jézusi úton kellene terelgetni a gyermekeket is. És ez nem vallási kérdés. Nem törvénykezések betartása, egyszerűen bibliai alapelvek követése. Példabeszédek 3.12-ben van a következő ígünk. Példabeszédek 3.12. Hát akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az Atya az ő fiát, akit kedvel. A nevelés időnként dorgálással jár. A szülő int azért, abból a célból, hogy megóvja a csemetéjét. A világban levő emberek is igyekeznek a legjobbat adni a gyermekeiknek. Mi keresztények a legjobbat akkor tesszük, hogyha a gyermekeink kiskortól kezdve rendszeresen hallanak Jézusról. És ma, ahogy utaztunk fel pásztortársammal, éppen arról beszélt, hogy a 4 éves unokája mi mindent tud Jézusról, mert a nagymama szárnyai alatt annyi mindent megtanul, hogy döbbenek. 4 éves létére szinte prédikál. Minden gyermeknek joga van a szeretetteljes légkörben felnevelkedni. Hogy a családban szeretetteljes légkör uralkodjon. Nem mindegy, hogy milyen szavak hangzanak el egy otthonban. Aki rendszeresen jár családokhoz, az tudja, hogy egyik helyre belépés egy olyan jó érzés ott lenni, a másik helyen meg ez szinte, mint amikor hanyat lökik, menekülne onnan. Mert előtte ott durva szavak hangzottak el. Kétféle szeretet létezik. Az egyik a természetes emberi szeretet. Erről régen nagyon szépen ír a Szeretet az út a győzelemhez című könyvében. A másik pedig ugye az isteni fajta szeretet, a görög szerint az agapé szeretet. Kettő között az a különbség, hogy az emberi szeretet az olyan, mint a csoki máz. Ha véletlenül az elkészített tortát a konyhasztalon hagyod és a nap rásüt, le fog olvadni róla minden, minden dekoráció, de az isteni fajta szeretet, az agapé szeretet az mindig győzelemre visz. Tehát cél az embereknek, nem is mondtam a keresztényeknek, hát a keresztények, amikor befogadják az Úr Jézust, egyúttal megkapják az agapé szeretetét is, csak nem biztos, hogy engedik ki virágozni. Tehát a keresztényeknek a magasabb szintű szeretetet kellene élni, ahhoz, hogy jól működjön a házasság, jól működjön a család, a gyermeknevelés, és mindenki boldog legyen. A szülők élete, illetve a házassága, az példa értékű a gyermekek számára. És a példamutatás még a nevelő szavaknál is hatásosabb. Mert hiába mondja azt az apuka, hogy Pistike, ne tedd fel a dohányzó asztalra a lábadat, amikor tévét nézel, hogyha az aputól ezt látja, ő is azt fogja követni. Ilyen egyszerű. Ha a családban szigorú szabályokhoz ragaszkodnának, vagy követelnék a gyermektől, hogy így és úgy viselkedjen és éljen, akkor gyakorlatilag egy éket vernek a kapcsolatokba, és ez képmutatóvá teheti a gyermeket. A szeretetteljes nevelés a cél. A szülők felelőssége, hogy a gyermekük idejében lehetőséget kapjon arra, hogy megismerje Jézust, elfogadhassa Jézust, és üdvösséget nyerjen ezáltal. Mint hallottuk főpásztorunk tanításában is, a gyermekek élő szellemmel születnek. Ezért az Úrhoz tartoznak egy bizonyos korig. És úgy tanította a főpásztorunk, hogy amikor meg tudják különböztetni a jót a rosszról, ez az a bizonyos kor, hogy újjá kell születni. És ahogy írja, és ahogy mondja az Úr Jézus a János 3:7-ben, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Tehát szükségessé válik az újjászületés a számukra. A Jézus felé terelgetés és az újjászületés az ne kényszerrel történjen, hanem szeretetteljes terelgetéssel, példamutatással. Igazából úgy fogalmaztam meg, és úgy írtam el a jegyzetembe, hogy be kellene szeretni a gyerekeket, meg még a családtagjainkat is, akik még Krisztus testén kívül vannak. Tehát a szeretettel kellene beszippantani Krisztus testébe. A kényszer semmiképpen nem jó. Gyerekek ellenállnak. Tudok egy olyan esetről, hogy egyik pásztorasszony férjét nagyon rá akarta venni, hogy ő is mondja az üdvösségi imát. Már szolgált egy-két éve a pásztorasszony. Aztán egyszer valahogy este az ágy a paplan alatt valahogy betakarva, de elmondta. a férj az üdvösségi imát. De nem volt semmi haszna, hát igazából azért mondta el, hogy ő túl legyen ezen, és nem adta rája többet a felesége. Persze azóta már újra született, csak egyszerűen a nyitott szívre is szükség van ahhoz, hogy be tudja fogadni az Úr Jézust. Nem azért, hogy most lerázzon valakit, aki a nyakára jár. Kamaszok kezelése. Hát a gyerekek nőnek, és rohamosan nőnek, azt meg is tudjátok. Serdülőkor, tinikor, kamaszkor. Ezeken a területeken úgy lehet legkönnyebben átmenni, hogy az Úr szeretetével kezelni őket. Az Úr Jézus hatalmas szeretetével. És a fiatalok figyelmét szükséges felhívni a leselkedő veszélyekre. A fiataloknak nincs kellő tapasztalata. Igazából azt kellene megtanítani a gyermekeknek, hogy kérdezd meg az Urattól, az Úr Jézustól, hogy Jézusom, te benne lennél ebben és ebben a dologban? Hát ugye fiatalok csárdítják, hogy most kóstold meg a cigit, az alkoholt, akár a drogot. Tehát ilyen vonzások vannak a világban. Ha a gyermek ezt a szívén viseli ezt a kérdést, hogy az ő Ura Jézus, akkor megkérdezne mindent tőle. Be kell valami őszintén, hogy mi sem járunk még ezen a szinten, mint felnőttek, hogy mindent megkérdezünk az Úr Jézustól, hát valahogy elmarad, vagy kifelejtjük. Tehát ha a te Urad Jézus, már pedig a te Urad Jézus, meg az enyém is, akkor igazából mindent meg kellene tőle kérdezni, hogy Uram, most mit tegyek ebben a helyzetben? És figyelni a vezetésre. Az 1 Timóteus 2.9-ben az öltözködésről olvashatunk, ami az asszonyokra vonatkozik, de igazából a fiatalokra is vonatkozhatjuk ezeket. Neveljük a fiatalokat helyes, erkölcsös öltözködésre, viselkedésre, azért, hogy ne váljanak áldozattá. Nagyon sok fiatal a világban azért válik áldozattá, mert nem helyesen öltözködik és nem helyesen viselkedik. Példabeszélek 4.13-at felírtam magamnak, megnézzük, hogy itt mi rejtőzik. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A ragaszkodás ebben az esetben utasítás, megfegyelmezés a Szent Szellem követésére. Tehát ezt jelenti a ragaszkodás. Hogy mire gondoltam? Hogy mire gondolt az Úr Jézus, amikor leírtam ezeket a sorokat? Az öltözködésük ne legyen kihívó, ne legyen figyelemfelkeltő. Az énekek énekében, ami egy kétértelmű fejezet, szól az Úr Jézusról is, abból a szemszögből nézzük, másik szemszögből pedig a házasságról. A példabeszédek 6.13-tól otthon elolvashatjátok a 7.3-ig, tehát a 6-os fejezetnek az utolsó verse és a 7-esből az első 3, az fog kiviláglani, hogy a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy a női test látványa felgerjeszti a férfi vágyait. És ha nincs tisztában a fiatal, akkor nem is tud ennek megfelelően viselkedni vagy öltözködni. Az 1 Thesszalonika 2.4 azt mondja, hogy ne a világnak akarjunk tetszeni, ne embereknek akarjunk tetszeni, a fiatalok ne a barátaiknak akarjanak tetszeni, hanem egyedül az Úr Jézusnak. Az imádkozó szülő pedig képes megtartani a gyermekét a hittel mondott imáival, hogy a helyes úton járjon. Többször hallottam olyat, hogy a gyermekem most messze van, most kirándul, és izgulok érte, és féltem őt. De legjobban akkor tesszük, hogyha körbevesszük őket a szeretetünkkel. Hogy ez a szeretet, az isteni fajta szeretet megóvja őket minden bántódástól. Első Tesszalonika levélhez lapozunk. Első Tesszalonika levél, 4. fejezet. 3-4 verse. Mert ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben bírja a maga edényét. Isten előtt kedves a tisztaság megőrzése, kedves a tisztán tartott edény. Isten előtt kedves, hogyha szeplőtelenül megy valaki a házasságba. A szülőknek nem erénycsőszöknek kellene lenni, hanem tanítgatással a gyermek szívébe beépíteni egy igényt a tisztaságra. A Biblia használja ezt a fogalmat, hogy edény, cserépedény, fizikai test. Az 1 Korintus 6.9 szerint, ezt olvassuk ezért el, nem a magunkéi vagyunk. Másod vagy harmadsorban vagyunk a magunkéi. 6.19 1 Korintusban. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Hogyha valaki férnél van, akkor harmadsorban ura az ő testének. Elsősorban Jézus, második sorban a férj, és harmadik sorban ő maga. Egy gyermeknél, vagy egy férnél ugye az Úr, és utána jön ő maga. Nézzük tovább az 1 Korintus 7.4-et. 1 Korintus. Az első korintusi levél 7. fejezetre a házassággal foglalkozik. És a Bibliának nagyon sok mondani valója van a házasságról, a családról, a gyermeknevelésről. Most kiragadunk néhány részt mindössze. Tehát 7.4. 1 Korintus 7.4. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Isten úgy tervezte, hogy a test ajándék a házastárs számára, amit Isten terve szerint a nász éjszakán oszthatnak meg egymással. Felmerül a kérdés, hogy ajándéknak nevezhető-e az, amit idő előtt kicsomagolnak, netán használnak, és utána átadnak. Erre hiszem, hogy a gyermekek vezők erre a példára. Egy karácsonyi csomagot vegyünk példaként, amit nagyon színesen, díszesen be szoktunk csomagolni szeretteinknek, gyermekeinknek, kis masni, meg fenyőágy és egyebek. De ha valaki előtte kicsomagolja, használja, legyen egy konyhai robotgép, csak példaként, aztán megpróbálja abba a gyűrött papírba visszacsomagolni. Egyrészt a csomagolás már nem olyan dekoratív, meg észre fogja venni, hogy ez a gép használ. Az 1 Péter 1.16-ban azt mondja az ige, hogy legyetek szentek. A szent azt jelenti, hogy a világtól el szeparált. Nem elfalazott a világtól, mert nekünk ki kell menni a világba. Az evangéliumot hirdetni. De nem a világi normák szerint éljünk. Tehát ez a válaszfal az, hogy ne a világi normák szerint éljünk. A férfi és a nő Isten mesterműve. Most hallgattam egy orvos interneten valamilyen videó kis klippen, hogy most kezd rájönni, mint orvos, hogy az emberi test az egy milyen precíziós műszer. Minden jól működik, amikor egyben van és tökéletes. Tehát a férfi és a nő Isten mesterműve. És az ő terve az, hogy a házasság kötelékében ezt a két teremtményt egyesítse. Jakab levelében olvashatunk a kísértésről. És tudjuk, hogy amíg itt vagyunk testben, addig kísérthetők is vagyunk. Jakab első fejezete, 14-15-ös. Tehát Jakab 1-14-15. Nagyon érdekes dolog ez a kísértés. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, azután a kívánság megfogamván bűntül, a bűn pedig teljességre jutván halált nem. A kísértésnek három lépcsője van. Kísértés, és ezzel mindenki találkozott, még az Úr Jézus is. A kettes, a sorsdöntő lépcső, a fontolgatás. Mert utána a harmadik lépcső már nem kivéthető, a megvalósítás. Tehát kísértés, fontolgatás, megvalósítás. A második lépcsőnél igazán kell komoly döntést hozni az embernek, hogy a kísértésnek ellenálljon, vagy beengedje. Ezért szükséges az, hogy szellemben erősek legyünk, mert akkor tudjuk a testünket alávetni a szellemünknek. A nők általában ösztönösen érzik a tisztaságnak az értékét, a jelentőségét, és ezért nem adják át az ajándékot fontolgatás nélkül. Tehát hosszasan fontolgatnak. Filmekben látunk ilyen példákat, hogy egyszer kötélnek áll, utána fél óra múlva meg már mégis nemet mond a partnerének. És akkor csodálkozik rajta, hogy miért. Azért, mert fontolgat. És billeg a plusz és a mínusz között. A Webster szótár a kísértést így határozza meg. Helytelen dolgokra csábítás, nyerészkedés vagy gyönyörszerzés céljából. Egy Korintus 6.18 a következő ige. A bűn. Érdekes módon van egy bűn, ami eltér a többitől. Tudjátok, melyik az? 1 Korintus 6.18. Kezdem a 17-esnél. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kerüljétek a paráznoságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van. Tehát szellemi. Aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Tehát a szexuális bűn eltér minden más bűntől, mert a szellemi és fizikai síkon is megnyilvánul. Amikor helytelenül használják Isten ajándékát, akkor gyakorlatilag külső kötelékek jönnek létre. A 16-os vers fogalmazza így, avagy nem tudjátok én, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Tehát kialakul egy érzelmi kötelék a partnerrel. És ez az érzelmi kötelék egyrészt hátráltató, akadályozó, másrészt akkor is jelen van, hogyha a partner, ez a futó partner már hetedik határon túl van. Mivel egy szexuális beállítottságú világban élünk, fontos figyelmezni az Úr szavára, és követni a Szent Szellem hangját. És erre a gyermekeinket is megtanítani. Dicsőség Istennek van egy 1 János 1.9-ünk, mert hogyha valaki elvétette, akkor futhat az Úr Jézushoz, és futhat a Szent Vér alá, és az Úr Jézus mindenkinek ad újrakezdési lehetőséget. Az 1 János 1.9-et azért elolvassuk. Ha megvalljuk bűneinket, itt a görög azt mondja, hogy ha elismerjük a rossz cselekedetünket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól, és ez az Úr Jézusra vonatkozik. És a 2.1 pedig ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És az 1.7 pedig a lényeg, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. tiszta lapot kapunk újra. Tehát van újrakezdési lehetőség. Mint érintettem már, a gyermek azt hiszi a házasságban, amit otthon tapasztal. Lemásolja azt a családot, ahol ő élt. Ahol a szülők indulattal vannak egymás iránt, ott a gyermek ezt átveszi, átörökíti a saját házasságába, és nem szabad csodálkozni, hogy esetleg ennek nem lesz sikeres vége, vagy lesznek hullámvölgyek rosszabb esetben. A rossz minta a házasságukban kudarcot fog vezetni. Egyedül a jó út, a győzedelmes út az isteni fajta szeretet, az agapé szeretet. És ha valaki régen olvasta a Szeretet az út a győzelemhez című könyvet, ajánlom mindenki szíves figyelmébe, mert mindig mond valami újat. Az idő múlásával, ahogy a gyermekek idősödnek, jön a párkapcsolat, a társkeresés és a családalapításnak a kérdése. Az a belső bizonyosság legyen ott a gyermek szívében, és erre kell őt megtanítani, mint Ádámnál. Azt mondta, hogy ez se az én párom, az se az én párom. Ő az én párom. Ez már igen. Ez a belső bizonyosság. Ez egy nagyon fontos dolog. Éppen Hegen a nyár című kis könyvben most éppen erről tanítottuk folyamatosan a belső bizonyosságról. Aki csak a másik testét szeretné megkaparintani és megkapni, annak nyugodt szívvel ki kell adni az útját Isten veled. Nem szerencsés dolog, hogyha egy fiatal azért megy házasságból, mert menekül otthonról. Tehát olyan zűrös az otthoni légkör, hogy úgy gondolja, hogy jobb lesz külön. Tehát az indíték nem helyes. Az indítékunk az mindig legyen helyes, minden esetben, mert az Úr Jézus erre figyel. Isten az indítékunkra figyel, a szívünkre figyel, és a helyes indítékot tudja karon fogni, felkarolni. Amen. Elégedtünk a házassághoz. Az 1 Korintus 14.33-ban olvashatjuk azt, hogy Isten nem a zűrzavar Istene. Nála mindig rend van mindenben. Ezért a keresztények házasságában is ilyen isteni rendben kellene lenni. És ebből a szemszögből már azt hiszem, hogy érthető, hogy miért olyan égetően fontos a házasság témakörével, a családi élettel, a gyermeknevelés kapcsán is foglalkozni. Ugyanis először a házasságoknak kell rendben lenni, isteni rendben működni, hogy alkalmasak legyenek a szülők a gyermeknevelésre. A házasságnak az állapota, a minősége komoly hatással van a gyermekre, a gyermeknevelésre. Sajnos nincs mindenkiben kellő megértése arról, hogy a bibliai alapokon álló frigy és a család egysége az milyen hatalmas áldást képvisel. Ugyanis, ahol romokban hever egy házasság, ott nincs jelen az Úr. És mondok 4 okot. Egyrészt, a Zsoltár 133, majd ismerjük mindannyian, 2 feltétel van, hogy Isten áldása ott legyen, együtt legyenek, és egységben legyenek. Nem elég együtt lenni, egységben is kell lenni. Na most, ahol romokban hever egy házasság, hiába vannak együtt, nincsenek egységben. És már is a Zsoltár 133 szerinti áldás nincs az életükön. Ahol szívódások vannak a házastársak között, ott lehetetlen, hogy szellemileg növekedjenek. Márpedig Krisztusnak és Krisztus testének nagyon fontos, hogy a keresztények növekedjenek, és el tudják látni a feladataikat, az elhívásukat, de a szellemi felnövekedés nélkül nem megy. A harmadik, hogy a szívódásokban, a vetekedésekben a szívek megsérülhetnek. Meg is sérülnek, csak ugye 2 lehetőség van megint, hogy azonnal megbocsát, hogy ezt a sértődést hordozza magában, és amíg ezt a sértődést hordozza magában, addig a kiga bezáródik. Tehát ahol kívódások vannak a házastársak között, ott a szívek megsérülnek, érzelmi sérülések keletkeznek. Aki nem bocsát meg azonnal, hanem cipeli ezt a sérelmet, az ő szíve bezáródik a párja felé, de ha a szíve zárva van a párja felé, akkor zárva van Isten felé is. Bill Kaiser tanította 2002-ben Szegeden ezt. Megtaláljátok az interneten. Fenn van hanganyagban is, meg írott formában is. Na most, hogyha a szív be van zárva, nem hallanak Istentől, és nincs útmutatás. Hová fog jutni az ő életük? És a negyedik pont, szintén olyan fontos, mint az előző három, mivel nem járnak szeretetben, a hitük sem fog működni. És ha nem működik a hitük, Istentől semmit nem tudnak elvenni. Hát Istentől csak hit által és kegyelemből nyerhetünk el dolgokat. A Galata 5.6 pedig azt mondja, hogy a hit szeretet által munkálkodik. És Hegel nagyon jól és nagyon szépen és kimerítően tanítja el. Tehát ha nem járnak szeretetben, nem működik a hit. A hit több minden más okból is elzárulhat, elvághatja a hitet, a bűntudat, kisebb rendőrségét, és sok minden más, de most maradjunk itt a szeretetnél. Ismeritek azt az igét, ugye, hogy egy megfut, amit ezre kettő tízezre. Ez az 5 Mózes 32-30-ban található, és gyakorlatilag az Úr előtt kötött frigy 10.000-szer nagyobb szellemi erőt képvisel, mint egy polgári esküvő. A világban az emberek azt mondják nekem is, meg valószínűleg ti is hallottátok, hogy hát az csak egy papír, hát minek az? Valaki még polgári esküvőt sem köt, hanem csak élettársi kapcsolatban élnek. De ha ismernék Isten igéjét,